Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Debrecenből, a Bánki Református templomból, igét hirdett sajtos Szilárd tábori lelkész őrnagy.
E helyről nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntjük a rádió hallgatókat, illetve az interneten bennünket követőket. Isten tiszteletünknek kezdetén a 19. Zsoltárunknak első versét énekeljük. A 19. Zsoltárunknak első versét, amely így kezdődik, az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten nevének magasztalását, énekelve a 154. számú dicséretünket, a 154. számú dicséretünket, amely így kezdődik, az Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Thank you. a mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg a Bibliaolvasó kalauzunk szerint mai napra rendelt igét, úgy, amint az írva található a királyokról szóló első könyvben, a harmadik rész első 15 versében. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Így szól hozzánk Isten igéje a királyokról szóló első könyvből, a harmadik részből az első verssel kezdődően. Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó leányát. Dávid városába vitte, míg be nem fejezte palotájának, az úr házának, és a Jeruzsálemet körülvevő várfalnak az építését. A nép akkor még az áldozó halmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az úr nevének. Salamon szerette ugyan az urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is áldozó halmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozó halom. Egyszer 1000 állatot mutatott be Salamon égő áldozatul azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogy ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretet megtartotta iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni, nem számlálható meg a sokaság miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Ezért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésed. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzáfogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogy apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Azután felébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. De amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetség ládája elé, és égő áldozatot mutatott be neki, béke áldozatokat készített, és lakomát rendezett minden szolgájának. Isten tegye áldottá az ő igéjének olvasását, hallgatását és szívünkbe fogadását, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek most, szeretett testvéreim, ezért imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a mai vasárnapon ismét itt lehetünk bánkon, a te szent hajlékodban. Áldunk és magasztalunk, hogy megtartottál, megőriztél bennünket, hogy felgerjesztetted a szívünket, hogy felkerekedjünk, hogy eljöjjünk ide ebbe a templomba. Így kérünk most, mindenható Isten, hogy valóban legyen ez a hely a találkozás szintere, legyen ez az idő a találkozás ideje. éppen úgy, ahogy a felolvasott igében hallottuk, ahogy találkoztál Salamonnal, találkozz most velünk. Hogy közösségben legyünk, együtt, a gyülekezettel, és közösségben legyünk veled, mindenható Isten. Kérünk, Szentlélek, Úristen, légy velünk, közöttünk, bennünk, hogy meghalljuk és megértsük a te igéd üzenetét. Fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 274. számú dicséretünknek harmadik versét énekeljük. A 274. számú dicséretünknek harmadik versét, amely így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben. Az az ige, amely alapján Istennek az ő üzenetét kívánom most ti előttetek hirdetni az ő szent lelkét segítségül hívva, írva található az imént felolvasott ige szakaszban, a Biblia olvasó kalauzunk szerinti napi igében, a királyokról szóló első könyv harmadik részében, a 9. versben eképpen. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Foglaljatok el. Keresztény testvéreim, kedves barátaim, a királyok könyvét kezdtük el olvasni a napokban. Innen olvastam föl ezt a jól ismert ószövetségi történetet. Salamon elmegy Gibeonba, az ottani áldozó halomhoz, és álmában találkozik és beszélget az Úrral, és az azt mondja neki, ide figyelj, Salamon, kedves vagy előttem, kedvellek, figyelj, kérj valamit, és én megadom neked. És Salamon azt mondja, adj a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. És az Isten azt válaszolja neki, mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. És a Szentírás tudósítása szerint ezt tudjuk, hogy ez valóban így is történt. Salamon lett a legnagyobb király. Ahogy haladunk majd a királyok könyvében előre, olvashatjuk, hogy templomot épített, fényes udvar tartott fent, háborúkat vívott, egészen élete végéig jóban volt az Úrral. Ott történt egy olyan epizód, hogy Salamon szívét feleségei vénségére más istenekhez fordították, és a szíve nem maradt teljesen istenéje az Úré, mint apjának, Dávidnak a szíve. És elvétetett tőle a hatalom, de azt mondja neki az Úr, hogy apádért, Dávidért nem a te napjaidba teszem meg ezt, majd a fiaid kezéből fogom kiszakítani. Mégis hosszú időn keresztül, leszámítva ezeket az utolsó esztendőket, Salamon uralkodása jóléttel, gazdagsággal, gyarapodással telt el. Talán nem véletlenül kapta ezt a nevet Salamon, ebből a héber igegyökből származik a szálam, a béke is, ami sokkal többet jelent, mint a háborúskodás hiányát. Salamon uralkodás azt jelentette, hogy az emberek harmóniában, nyugalomban, gyarapodásban, növekedésben éltek. Salamon bölcsességet kér az Úrtól. Ezt még a legkisebb konfirmandus is tudja. És az ókori keleten a bölcsesség az ember természet adta tulajdonságát jelentette, amely a nevelés és a tapasztalat szerzés során bontakozott ki. Az ókori kelet népei az istenek tulajdonságának tartották, melyet azok gondosan őriztek, és csak kegyként adtak az embernek. Az Ószövetségben a bölcsesség többé-kevésbé titokzatos hatalom, amely Istentől származik, és a lélekkel, Isten lelkével gyakran párhuzamban áll. Aki Istennel jár, tanítja a Szentírás, az bölcsességet kap. Ezt a bölcsességet Izrael országában gyakorlatilag értelmezték. Azt mondták, a bölcsesség életművészet. Bölcsnek számított a szorgalmas mesterember, az okos és tapasztalt ember. Az az ember, aki jó tanácsokat tud osztani, az élet bölcsességgel bíró idős ember, a tudós, aki írni és olvasni tudott és ismerte a törvény szavát. Az Új Szövetségben a bölcsesség Isten adománya. Ez által lesz az ember képes arra, hogy az Isten üdvözítő tervét felfogja, megértse és azt tegye, amit az Isten akar. A hitetleneknek Krisztus keresztje balgaság, a hívőknek ellenben Isten ereje és bölcsessége, azaz Isten üdvözítő erejének és akaratának a maga teljességében való kinyilatkoztatása. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ez a bibliai történet. De ahogy készültem, azon gondolkodtam, vajon mit mond ez ma nekünk? Ennek a gyülekezetnek, mint közösségnek, egyen-egyenként a gyülekezeti tagoknak, mit mond neked és mit mond nekem? Mit akar az jelenteni az itt és mostban, hogy ott az ember, nevezzük Salamonnak, és bölcsességet kér és kap az Istentől. Azt hiszem, hogy az értelem és az élet bölcsesség a ma emberének a legfontosabb kérdése. Azt írja a német teológus Paul Tillich a Lét bátorság című művében, hogy az ember úgy van jelen a világban, hogy alapvetően szorong. Nem egy patológiás szorongást jelent ez, annak az orvoslása, a medicína feladata. Azt mondja Tillich, hogy az ember egzisztenciálisan, magában, a létezésében szorong. Ez hozzá tartozik az emberi mi voltunkhoz. Nem tudjuk eldobni, nem tudjuk elvetni, nem tudjuk elhesegetni magunktól. Az ember nem fél, hanem szorong. A félelemnek és szorongásnak ugyanaz a gyökere. Mégis van egy óriási különbség a kettő között. Míg az ember szorongása tárgytalan, addig a félelemnek mindig van valami tárgya, az ember tudja konkretizálni, hogy valamitől félek. Félek a dolgozattól, félek a fogorvostól. És így szembe lehet vele fordulni, meg lehet vele küzdeni. De a szorongás, mondja Tillich, az teljesen más. Az ember alapvetően három dologtól szorong. Szorong a halál és az elmúlás miatt, a bűn és a kárhoztatás miatt, és az üresség és az értelmetlenség miatt. E három létezésünk minden pillanatában egyszerre van jelen, mégis hol az egyik, hol a másik domborodik ki jobban. Sőt, azt mondja ez a német teológus, a civilizációnk történetében is mindezeket ki lehet mutatni. Az ókor embere leginkább a halál és az elmúlás miatt szorongott. Ezért mítoszokat teremtett, piramisokat épített, hogy oldja ezt az egzisztenciális szorongást. A középkor embere a vétek és a kárhoztatás miatt szorongott, ezért hitt abban, hogy jó cselekedetekkel, pénzzel vagy önsanyargatással bocsánatra lelhet. Amikor a feltámadott Krisztust prédikálta az egyház ezeknek az embereknek, azért értették őket, mert a legelemibb kérdéseikre kaptak választ. Pál apostol a halálfélőknek prédikálta a feltámadást. Luther a bűn rabságában szenvedőknek a Krisztus kegyelmét. És azt mondja Tillich, hogy a ma embere is szorong, mégpedig az ürességtől és az értelmetlenségtől. És ha jobban mögé nézünk egy gondolatnak, azt kell mondanunk, hogy igaza van. Hányszor teszik fel nekünk lelkészeknek, lelkigondozóknak a kérdést? Mondja meg, hogy ennek az egésznek mi értelme van. Mindenem megvan. Nem kell megküzdenem a napi megélhetésért. Nem kell megküzdenem a kardfogú tigrissel nap, mint nap. tudom magam gyógyítani, ki tudom nyújtani az életidőmet. Békében és nyugalomban élek. Házam van, autóm, sőt, most már felfele ívelő karrierem. Ha nem így van, akkor egyszerűen továbbállok és váltok. Ma már nem azért dolgozom, hogy eltartsam a családomat, immár önmagam miatt. Hogy önmagam miatt kiteljesítsem, hogy önmagamnak bebizonyítsam, ki is vagyok én. A javaink száma immár megszámlálhatatlan, csak az elmúlt 10 évben megszázszorozódott. Ma már szinte átlagos, hogy 2 autó is van a családban. Ma már mindenkinek van külön szobája, sőt, van nappalink, meg dolgozószobánk, talán vendégszobánk is. És mégis ott a kérdés, ennek az egésznek úgy, zusammen, mi értelme van? Amikor készültem, eszembe jutott, valami hasonlót énekelnek Presser Gáborék is Déri Tibor megzenésített művében, a Képzelt riportban. Amikor ezt kérdezik, valaki mondja meg, milyen az élet, és valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért lesz gonoszszá, valaki mondja meg, miért nem. És közben egy-egy strófa között, aki ismeri, tudja, az a visszatérő refrén, hogy madarak jönnek, madarak mennek, halálesőt permeteznek. Madarak jönnek, madarak mennek, fekete könnyel megvéreznek. Mert az ember nem tud jó válaszokat, megnyugtató válaszokat adni saját maga számára a halál és végesség, a bűn és kárhoztatás, az üresség és az értelmetlenség kérdésére. Csak menekül a haláleső elől, csak menekül a fekete madarak elől. Azért adja te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Sokat idéztem már nektek e helyről a bécsi orvos-filozófus Viktor Frankl. Ő azt mondja, hogy az ember minden szituációban értelem kereső lény, Willezum sein, az értelem akarása, az az egyedül álló emberi törekvés mozgatja, hogy minden helyzetben, az életének minden pillanatában megtalálja az élete értelmét. Hogy tudjam, hogy miért vagyok itt, hogy mi az életem célja, hogy mi ennek a pillanatnak az értelme. Már rég nem érdekel, hogy az élet síralomvölgy, meg hogy a tudás hatalom, meg hogy a tudást nem tudják elvenni. Nem érdekel, mert ezek csak szavak. Mi értelme van az én itt létemnek? Mert olyan nincs, hogy nincs értelme. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Aki ismeri a Szentírást, az tudja, hogy a Biblia legelején éppen ezekkel a szavakkal kezdi ki a kísértő az embert, amikor azt mondja neki, dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. A kísértő becsapja az embert, rászedi és átveri. Mert a jó és rossz tudása nem lehet spekulatív. Nem irányulhat a másikra, csak magamra és az Istennel való kapcsolatomra. Az életem értelme az én életem értelme. Nem uralhatom le vele a másikat. Mennyire érdekes ebben az igében, Salamon kormányozni akar. Irányítani, rendszerezni, és nem azt mondja, hogy uralkodni. Óriási különbség. Rendszert teremteni, kozmoszt a káoszból, rendet, rendszert a rendszertelenségből és rendetlenségből, vagy uralkodni, leuralni, letiporni, önmagamat a másik felé helyezni. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Nagy kérdés az, hogy hogy vagy jelen. Hogy akarsz kormányozni, vagy uralkodni az életedben, a családodban, a párkapcsolatodban, a szülő-gyermek viszonyodban, a hivatásodban. És Isten azt mondja, bölcs és értelmes szívet adok neked. Megnéztem az eredeti szöveget, a két héber szó itt a bín és a hákám. És ez a bín azt jelenti, hogy értelem, megkülönböztetni, meggondolni, megtekinteni, tudni, ismerni, felismerni. A hákám pedig bölcsnek lenni, tudni, kutatni, elmélkedéssel jelen lenni. Kedves barátom, hogy vagy te itt jelen, itt és most? Hogy vagy itt az életedben? Értelemmel vagy itt? Tudsz megkülönböztetni, meggondolni, megtekinteni, tudni, ismerni, felismerni? Tudsz te bölcsnek lenni? Tudsz kutatni? Tudsz elmélkedni? Tudsz így jelen lenni a pillanatban, a kimondott szavakban, az érintésben, a kapcsolatban, a betöltött szerepeidben? Tudsz így apa vagy anya lenni? Tudsz így gyermek lenni? Tudsz így testvér lenni? Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. És Isten azt mondja, bölcs és értelmes szívet adok neked. A minap jött elém Balsi Balázs ferences szerzetes tollából a következő gondolat. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy Noé korában az emberek loptak, csaltak, hazudtak, paráználkodtak és gyilkoltak, hanem éppen azt, hogy ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek. A víz az ön mégis elpusztította őket. Nem azzal vétkeztek, amit tettek, hanem azzal, hogy tetteikből hiányzott, hogy Isten csendesen és egyetemesen kihagyták az életükből. Az önfenntartás és a fajfenntartás napi rutinja annyira elfoglalta őket, hogy elmulasztották a leglényegesebbet, annak keresését, hogy mi okból és mi véget vagyunk a világon. Ezzel pedig visszazuhantak az öntudatlan állat szintjére, és olyan világot hoztak létre maguk körül, amelyben nem lehetett többé emberként élni. A vízözön tehát nem a sértett Isten pusztító bosszúja, hanem a létezés végső célját felfedő emberiség önpusztító, saját értelmetlenségének tengerébe belefulladó életformán képe. Ma is Noé korát éljük. Vigyázzunk a statisztikákra, illetve a mögöttük működő, nyíltan hangoztatott vagy csak sugalt ideológiákra, hogy amit a többség csinál, az a jó. Ha Noé azt tartotta volna fontosnak, hogy alkalmazkodjék a környezetéhez, nem menekülhetett volna meg, és nem maradt volna élet a földön. Ha a názáreti Jézusnak az lett volna a célja, hogy megfeleljen a korának vallási és politikai elvárásainak, nem tudta volna hitelesen kinyilatkoztatni az Atya szeretetét. Merjünk hát akár nevetség tárgyáva is válva bárkát építeni. Merjünk hát olyan családi otthont teremteni, melyben nem a világ értékrendje, hanem Jézus Krisztus az Úr, amely nem süllyed el a szennyes árban, hanem a széllel és hullámokkal dacolva fennmarad, és eléri az örök partokat. Legyen velünk, és szentelje meg életünk bárkáját a mindenható Isten, várva, hogy a galamb, a lélek elhozza nekünk az új ég és az új föld olajágát. Megvan-e ez a fajta életbölcsességünk? És vajon mi az? Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója, nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét. Mert bármiről is beszélünk, keresztény testvéreim, értelemről, meg bölcsességről, nekünk ez is ő rámutat. Mi nem beszélhetünk nektek másról, nem hirdethetjük a világ bölcsességét, nem hirdethetjük az ember bölcsességét. És mégis a teremtett világ Isten szerinti bölcsessége, éppen az Isten képe szerinti ember Istenre tekintő bölcsessége, az pedig Isten, a mennyei Atya kijelentett bölcsessége, éppen a Krisztus Jézus. Mi erre kaptunk elhívást, erre kaptunk mandátumot, hogy elmenjünk, és alkalmas, vagy akár alkalmatlan időkben hirdetessék az evangélium. Hogy elmenjünk az emberekhez, a gyülekezetekbe, a temetésekre, a keresztelőkre, a családi alkalmakra, és elmondjuk, hogy az Isten bölcsessége, az Isten kijelentett igéje, Jézus Krisztus eljött ebbe a kérdésekkel teli, szorongásokkal teli világba, bele az emberi ittlétbe, az időbe, a térbe, és meghalt, és feltámadott. Hogy itt a válasz az olyan kérdésekre, mint a halál és végesség, bűn és kárhozat, üresség és értelmetlenség. Valaki mondja meg, kinek kell hinnem, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt. Valaki mondja meg, hol maradt. Valaki mondja meg, hogyan kell élnem. Apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántottalak már, és valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt. Anyám azt mondta, hogy boldog légy, de anyám azt nem mondta, miért nem e földön. Anyám nem mondta, mondd miért. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet különbséget téve a jó és a rossz között. És végezetül azt kérdezi Jakab levele, kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és visszálkodás van a szívekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és visszálkodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Adja meg a mindenható Úristen mindannyiunknak, egyen-egyenként, hogy ez így legyen az életünkben. Amen. Válaszoljunk énekszóval Isten hirdetett igéjére. Énekelve a 278. számú dicséretünknek harmadik versét. A 278. számú dicséretünknek harmadik verse így kezdődik. Nap, hold, csillagos ég, ti az Urat dicsérjétek. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei atyánk, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Uram, te látsz bennünket, ismersz bennünket, te tudod a legjobban, hogy hogy vagyunk itt, az életünkben, az életünk folyamán, és annak minden pillanatában. Te ismered szívünk mélységét, te vagy a verség vizsgálója. Te látod azt, hogy igazából kik vagyunk mi. Így borulunk le most előtted, és kérjük tőled az onnan felülről való, tőled jövő bölcsességet és értelmet. Hogy bölcsen és értelemmel tudjunk jelen lenni itt ebbe a földi életben. Hogy bölcsen és értelemmel teljenek napjaink. Hogy bölcs és értelemmel teli döntéseket tudjunk hozni. Hogy bölcsen és értelemmel szenvedjük el azt, amit esetleg el kell szenvednünk. Nem okoskodást kérünk. Nem nagy emberi gondolatokat, nem forradalmi nézeteket. Nem akarunk mindent eltörölni, Csak csendesen szeretnénk jól itt lenni ebben a világban. Éppen azért, hogy a te dicsőségedre éljünk, hogy a tőled kapott értelemmel és bölcsességgel oda tudjunk fordulni a másik felé, hogy ahol kell, tudjunk segíteni, hogy ahol kell, tudjunk szolgálni. Így kérünk, hogy alakíts és formálj mindannyiunkat. Különösen is kérünk most mindenható atyánk azokért, akik talán üresnek és értelmetlennek látják a világot. Azokért, akik betegséggel küszködnek. Azokért, akik beteg ágyak mellett állnak. Könyörgünk azért a testvérünkért, aki a gyermeke beteg ágya mellett áll. Tégy csodát, Uram! Te légy ott velük, te könyörülj rajtuk, te adj nekik reménységet, értelmet a holnap felől. Így könyörgünk egy gyülekezetért, kicsinyekért és nagyokért. Könyörgünk a gyászolókért, azokért, akik sírnak, azokért, akik vigasztalatlanok. Uram, te képes vagy a könnyeket felszárítani. Nálad van a vigasztalás, a te igéd a vigasztalás. Légy ott velük. Légy velünk, családjainkkal, őrizz és óvj minket. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Helyünket elfoglalva záró énekként a 445. számú dicséretünket énekeljük, annak első, ötödik és hatodik verseit. A 445. számú dicséretünknek első, ötödik és hatodik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Áldás békességünk.
Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk Debrecenből, a Bánki Református templomból. Igit hirdetett sajtos Szilárd tábori lelkész őrnagy.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református hitéleti műsorát hallották.